Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brain Bar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi.
Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük.
Úgy vagyunk velük, mint gombócartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavalyit, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon.
Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját.
Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak.
Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg.
Csapjunk is bele!
Sziasztok, kedves hallgatók! Itt vagyunk most a Könyvpárbaj 15. epizódjában. Remélem, hogy a 15., ugyanis amikor belekezdtünk a beszélgetésbe, azon gondolkoztunk a Marci, hogy hány könyvet olvastunk már eddig, és ez a 15 volt az első tippünk, úgyhogy lehet, hogy akkor ez már a 30. könyv, és akkor most vagyunk a 31-32-nél?
Hát, vagy a 29-30-nál.
Oké. Na minden esetre már jó sok könyv van a hátunk mögött, de most is két
basszus,
nagyon izgalmas.
Basszus, bocsánat, ez egy könyvespolcot meg tudunk már tölteni itt könyvpárban és könyvekkel.
Győzelem! Tehát, hogyha valaki egyébként erre ezen gondolkodna, hogy hány könyv kell ahhoz, hogy megtöltsön egy könyvespolcot, akkor itt van nekünk most egy tippünk neki, hogy hány könyvet kell beszereznie, és vagy remélhetőleg el is olvasnia. Hoztunk viszont most két másik nagyon izgalmas könyvet nektek, és ahogy az előző epizódban már hallhattátok, ez a két könyv most sokkal szorosabban kapcsolódik majd ahhoz, amire mi már nagyon készülünk a Marcival, és az egész csapatunk már nagyon készül, nem más, mint a Brain Bar Fesztivál, már csak egy hónapunk van hátra, és nemrégiben ki is jött egy izgalmas sztori, egy izgalmas hír, a mi házunk tájáról érkezett egyenesen bele a sajtó világába, úgyhogy picit arról is meséljünk nektek, hogy mik a hírek itt nálunk most a Brain Barnál.
Ildi, akkor kérdezem tőled, hogy közöltünk néhány új nevet, bejelentettünk néhány új nevet. Mesélsz arról egy kicsit, hogy ki csodák ők, és hogy miért hívtuk meg, vagy miről fognak beszélni a Brain Baron?
Igen, jó sok új nevünk van, és a Brain Baron is számtalan izgalmas előadó lesz, úgyhogy bízom benne, hogy mindannyian meg fogjátok találni a kedvenceteket.
Egyébként a brainbar.com-on már lehet keresgélni, és ott is utána nézni, hogy kik lesznek az előadók. Elég sokat föltettünk, igen, most már azt hiszem megosztottunk veletek.
Valóban már kiraktunk egy csomó új előadót, és például köztük érkezik egy nagyon izgalmas sztori, ami nekem különösen felkeltett az érdeklődésemet. Ki nem más, mint Jakub Olek, ő a TikToktól érkezik hozzánk. És amikor volt alkalma vele egyeztetni, hogy akkor a fesztiválunkon miről beszélne pontosan, akkor képzeld, Marci, egy olyan sztorival jött elő, amire én egyáltalán nem számítottam. Én azon gondolkoztam, hogy...
Ezt nem ismerem, mi volt ez?
Azon gondolkoztam, tudod, hogy akkor így azért TikTok körül vannak azért erősen ilyen, nem tudom, kétélű sztorik, jó is, rossz is kikerül erről a platformról, és ezzel kapcsolatban nekem az a benyomásom, hogy Jakub, aki így az ilyen kormányzati ügyek, és egyébként minden, ami a cégnek az imidzsével kapcsolatos ilyen dolgokkal foglalkozik, arra gondoltam, hogy ezeket majd el akarja mismásolni. De képzeld, hogy egyáltalán nem ez történt, aha, ugyanis ő maga ajánlotta föl, hogy ő mindenképpen szeretne arra beszélni a rendezvényünkön, ami egy nagyon izgalmas média beszélgetés lesz, még a Vice-nak, a Vice UK-nek, a nagy-britanniai Vice-nak a főszerkesztője is érkezik hozzánk ebbe a beszélgetésbe. Szóval Jakub azt mondta, hogy amiről ő mindenképpen szeretne beszélni, az, hogy ők, mint TikTok, hogyan küzdöttek meg azzal, hogy hirtelen egy háborút kezdtek el közvetíteni az ő platformjukon. És egyébként ez hogy működik, milyen felelősségük
tehát az,
van.
Tehát magyarul az orosz-ukrán háború, konfliktus, az tulajdonképpen egy TikTokon is vívják a harcoló felek. Erre eddig nem gondoltam.
Igen, tehát ez tulajdonképpen ugye ebben a digitális térben is zajló a vélemények háborúja, történetek háborúja is ez, és erről viszonylag már sokat cikkeztek az elmúlt hónapokban, hogy ez mennyire átalakította azt is, hogy miképp gondolkodunk egyébként magáról a háborúról.
Sose gondoltam, mert ugye azt gondoltam, hogy a háborút az ilyen fegyverekkel, drónokkal, katonákkal, nem tudom mivel vívják, de hogy a háttérben zajlik egy ilyen, sőt nem is a háttérben, nagyon is az előtérben,
hát
egy,
igen,
ilyen, egy ilyen kommunikációs hadviselés.
Abszolút, úgyhogy ennek a TikTok beli oldaláról fog ő majd mesélni nekünk, ami szerintem egy nagyon egyedi lehetőség mindenképpen, hogy ezt valaki itt élőben meghallgat, és nem csak meghallgatja, hanem kérdezhet is tőle, és ez nagyon fontos, ugyanis ennek a beszélgetésnek a formátuma is olyan lesz, ami nekünk egy különleges, izgalmas dolog, és Marci a te munkádat is dicséri, hogy folyamatosan lehet majd kérdezni ezzel a beszélgetés alatt.
Egyébként ez nem egy túl hétköznapi dolog, hogy ilyen nagy tech cégeknek az embereitől lehet kérdezni, tehát hogy szerintem, hogyha valaki próbált már kérdezni akár a Facebooktól, vagy az Instagramtól, vagy próbált valami belső infókat kiszedni belőlük, nagyon szorosan zárják ott a sorokat. Tehát nem az van, hogy halló, szia, lenne egy kérdésem a platformotokon zajló háborúval kapcsolatban, hanem hogy elzárkoznak mindentől, semmire nem reagálnak, vagy reagálnak egy hónap múlva, amikor már teljesen tártalan az egész, vagy megpróbálják ezt az egészet tényleg, ahogy nem tudom, feltételezted, hogy megpróbálják valahogy kizárni, vagy elsikálni.
Igen, igen. Úgyhogy ez azt kell, hogy mondjam, hogy engem megdöbbentett, amikor készítem, hogy mi az, amiről szeretne beszélni, mi az, amiről esetleg olyas van, amiről nem szeretné, hogy megkezdjünk, és akkor ezzel kezdtem. Én azt számítottam, hogy ez lesz a nem szeretnék róla beszélni kategóriában.
Hát, de ettől még a közönség úgyis megkérdezhette volna.
Ez biztos. Ezért bízunk bennetek, hallgatok, hogy ott lesztek, és már felteszitek ezeket a kérdéseket. Ő nekem például egy nagyon izgalmas speaker lesz, akit nagyon várok, illetve aki még nekem egy izgalmas, kicsit így önmagamba tekintésre készített már az első találkozás alkalmával, ez nem más, mint Laura Tudu, akinek remélem jól ejtem ki a nevét. Ő egy észt hölgy. Ő tulajdonképpen a katonaságnál dolgozik Észtországban, de nem csak az a lényeg, hogy a katonaságnál dolgozik, hanem nagyon magas pozícióban, és tulajdonképpen védelemügyi katonasági tanácsadó. Aha. És nagyon izgalmas összefüggéseket húzott, amire egyébként én nem gondoltam azzal kapcsolatban, hogy a sorkötelezettségről gondolkodunk, akkor bennem például van egy kicsit egy ilyen viszolygás, hogy én nem feltétlenül érzem azt, hogy ez egy ilyen jó dolog, nem kéne ezt kötelezővé tenni, de közben tök sok ismerősöm van például Izraelből, akiknél ez
az a legtermészetesebb dolog.
És az elmúlt években ezen elkezdtem gondolkodni, hiszen sokan elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy mi is ennek a relevanciája most a mi életünkben, és ő például ezt azzal is kötötte össze, és ilyesmikről, és még rengeteg másról fog beszélni a fesztiválon, hogy egyébként jövünk biztonsága, az országunk biztonsága, az mennyire egyébként a mi felelősségünk, és engem eléggé elgondolkodtatott az, hogy ez az egész felelősség kérdésköre. Úgyhogy látjátok, máshogy... most is bizonytalan vagyok, ahogy beszélek róla, mert én se tudom még, hogy mit gondoljak, és azért jó, hogy jön, mert lehet, hogy segít eldönteni, hogy mit gondoljak.
Szerintem azért az is van, hogy amikor van egy ilyen nagy szomszédod, mint Észtországnak mondjuk Oroszország, akkor ott a biztonság nem a luxus kategória, hogy megvan minden, és akkor majd a végén majd legyünk még biztonságban is, hanem olyan szinten vannak vele átitatva a hétköznapok, hogyha van egy ilyen nagy és nem túl barátságos hajlamú szomszédot, hogy egyszerűen ez egy mindennapi téma. És éppen ezért nagyon érdekes az ő perspektívájuk, hogy van egy relatíve, nem tudom, gondolom, azt hiszem, hogy néhány milliós Észtország, nem? Tehát, hogy egy fele Magyarország sem, egy, hát, 2-300 milliós szomszéddal, szóval őket azért párszor már ugye zárójelbe tették így a történelem során, amikor arról volt szó, hogy át kell masírozni rajtuk, vagy el kell foglalni őket. Úgyhogy ez mindenképp egy érdekes szempont lesz, hogy hogyan gondolkodik egy ilyen kis ország. Vagy ugye ott van Svájc, hát az a talán a legrégebb ilyen példa, ott is azt hiszem, hogy a férfiaknak egy jelentős része tart otthon fegyvert magánál, és akkor évente be kell vonulni, és akkor ott lövöldöznek közösen.
Igen, ez nagyon rendszeres egyébként, hogy a Svájcba jársz, akkor folyamatosan látsz egyenruhás embereket az utcán, tehát ez teljesen természetes, hogy katonai kiképzésen vesznek részt.
Hát igen, az a érdekesem, hogy lehet, hogy Svájc múltja vagy jelene az a mi jövőnk is lehet.
Igen, most kicsit ilyen borús témákat vetettünk föl, de kik vannak még, akiket még bejelentettünk?
Olyan emberekről is van szó egyébként, akikkel egyébként itt a Brainbar podcastjeiben már beszélgettünk, úgyhogy azt javaslom, hogy egy picit tekerjetek lejjebb itt a Spotify-on, és fogtok találni nagyon érdekes beszélgetéseket, például legutóbb Dr. Kúlya András TikTok orvossal, illetve
orvos?
Hát nem csak TikTok orvos, hát úgy hangzik, hogy TikTok orvos, mintha valaki csak TikTokon lenne orvos, de ő egy orvos, akit hát 180 ezeren követnek a TikTokon.
Elég kemény ebbe a tudománykommunikáció témában.
Igen, vagy itt volt például Pogácsa Zoltán, aki egy kicsit más témában fog beszélni, de az ő gondolkodásmódjukat, vagy gondolataikat akarjátok megismerni, akkor csak tekerjetek egy kicsit lejjebb, és itt van rengeteg érdekes beszélgetés. És, hogy mi várható még a Brainbáron, két olyan könyvet hoztunk ma nektek, akiknek a, hát nem is a szerzői, de a hozzájuk kapcsolódó emberek, majd ez kicsit később világos lesz, nálunk lesznek a fesztiválon. Azt hiszem, hogy néhány adással korábban már belengedtem, hogy az egyik kedvenc, vagy az egyik legjobban várt előadóm az idei Brainbáron, az nem lesz más, mint Julie Berwald, és a legújabb könyvét, ez egy 2022-es idei évben megjelent könyv, szinte még nyomdaszaga van, azt hoztam most neked ebbe az adásba. Azt kell tudni Julie Berwaldról, hogy ő egy Texasban élő tengerbiológus, végzettségét tekintve tengerbiológus, aki sokáig mondjuk így, hogy nem praktizált, nem tengerbiológuskodott, hanem egy ilyen tudományos író volt, mindenféle olvasókönyveket szerkesztett, azt hiszem, tehát már írt egy könyvet, ezt is talán meséltük már ebben az adásban, a medúzákról, ami szintén nagyon-nagyon érdekes volt, és az új témája, Life on the Rocks, ez a könyvnek a címe, ez a korallokkal foglalkozik. Tulajdonképpen a tengerben kettő nagyon érdekes ilyen kreatúra él, amiről nem veszünk tudomást, az egyik az a kovamoszat,
ami... Na erre nem számítottam, ez egyik az a kovamoszat.
Mert igen, persze, mert mire gondolsz, hogy biztos a bálna, vagy a delfin, vagy valami jól látható izé. Tehát a kovamoszat adja nekünk a levegőben található, amit most is belélegzünk, oxigénnek a jelentős részét. Nem az esőerdő, ő a föld történetnek egy ilyen titkos főszereplője, és ha nincs kovamoszat...
Hőse.
Így van. Nem vagyunk mi emberek se, vagy nem ebben a formában. És a másik meg a korall. És ezt akartam, igazából egy ilyen teszt is volt, vagy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te például mit tudtál a korallról, hogy mi a bánat az a korall, mielőtt elolvastad mondjuk ezt a könyvet?
Nekem mindig egy kis ilyen misztikus dolognak tűntek, de valahogy nagyon-nagyon hamar bevésődött a fejembe, talán még egyébként általános iskolában vagy gimnáziumban, hogy a korallokat védeni kell. Szóval a korallokkal kapcsolatban azért jó pár évtizede elindult egy ilyen korall kampány, és amikor néztem Julie-nak a bibliográfiáját, hogy akkor miről váltott mire, akkor gondoltam magamban, hogy hát igen, a kevésbé népszerű medúzákról átváltani a nagyon szeretett korallokra, az remélhetőleg szintén neki is a nagyon megérdemelt sikert, ha szabad így fogalmazni, és népszerűséget, amihez mi igyekszünk hozzájárulni itt a Brainbáron, elhozza majd. Ugyanis a korallok szerintem rendkívül népszerűek. Viszont mindig kérdés ugye az ilyen környezetvédelmi témákban, hogy ideig óráig népszerűek a témák. Na, de minden esetre az én személyes korall élményeim, azok kicsit valahogy ez az ilyen mániákusan meg kell védeni misztikus lény a tenger nem túl mélyén kategóriába estek, és ez azt jelenti, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy néha volt alkalmam így nem búvárkodni, hanem ez a snorkelezés. Nem tudom, van magyar szó arra, hogy snorkelezés?
Hát, azt régen azt hívták búvárkodásnak, csak a pipával. Szóval
felszíni, ja, vagy igen. Valami ilyesmi. Na mindegy, minden esetre sajnos én picit rosszul szoktam lenni ilyen alkalmakkor, valahogy ilyen kis ilyen tengeri betegség száll meg, úgyhogy ilyen fél óra snorkelezés után így felszoktam adni a dolgot, viszont a párom nagyon szeret snorkelezni. Ugye ez a különbség, hogy én a hullámok tetején szeretek lenni, szörfözni szeretek, ő pedig snorkelezni szeret így a hullámok alatt. Viszont nagyon-nagyon kevés országban teljesíthető mind a kettő egyszerre, úgyhogy ebből mindig szoktak kicsit ilyen összetűzések lenni, hát nem komoly összetűzések, de hogy összetűzések, hogy akkor snorkelezés vagy szörfözés. Na de amikor alkalmam volt...
Nekem egyértelmű a válasz.
Neked egyértelmű.
Sajnálom, de a búvárkodás.
Igen, a Marcinak egyértelmű a válasz. És mindig, amikor, hát mindig az a pár alkalom, amikor szerencsém volt eljutni a korallokhoz, én bevallom, Marci, én rettegtem, hogy véletlenül hozzájuk érek. És amikor először snorkeleztem, akkor nem is értettem, hogy miért engednek minket közel ezekhez a korallokhoz. Hát nem arról van szó, hogy kilométerekről lenne csak szabad őket megcsodálni, nehogy véletlenül letörjem egy icurka-picurka darabját, és akkor megsérül, és elpusztul, és kiszárad, és temető a tenger mélyén, szóval, hogy...
Jó, olyanok, mint a cseppkövek.
Igen, hogy nem szabad hozzájönni.
Lassan nő, igen.
Nem szabad hozzájönni, és hihetetlenül érzékeny, és jelez mindent, és szóval, hogy valami az ilyen a tenger legértékesebb kincse. Így éltek a korallok az én emlékezetemben.
Nekem meg ez a könyv világított rá arra, hogy tulajdonképpen milyen fontosak a korallok. Mm-hmm. Nem csak az, hogy egy szép, hogy egy tenger alatti erdő, és itt éreztem némi párhuzamot, hogy aki szintén követte egy korábbi adásunkat, beszéltünk Susan Simard könyvéről, aki pedig egy nagy erdőjáró, és az erdőknek egy ilyen hát megmentője próbál lenni, és tulajdonképpen ez egy víz alatti erdő ez a korall.
Ez egy nagyon szép párhuzam.
És talán a legfontosabb gondolat, amit Julie Berwald elmesél ebben a könyvben, az az, hogy egyébként, és ezt erről fogalmam nem volt, hogy a melegtengerek, az óceánok, ahol a korallok élnek, most hogyha egy magunk elé képzeljük így a földet, akkor ott az egyenlítő mentén mondjuk így vannak valahol ezek, hogy azok egyébként olyanok lennének a korallok nélkül, mint a sivatagok, tehát alig élne benne élőlény. Viszont van a korallnak egy haverja, vagy tudod, volt ez a mém, azon gondolkoztam közben, a Name a More Epic Duo mém.
Igen,
és hogyha van a világon, vagy a bioszférában epic duo, az a korall és az alga duója, mert a korall az algák segítségével tud ezekben a meleg tengerekben megtelepedni. És hogy tulajdonképpen ezt a meleg tengeri sivatagot, ezt ő változtatja egy ilyen dzsungellé vagy paradicsommá. Tehát Ugye az alga fotoszintetizál, a korallal mindenféle tápanyag cserébe vannak, most ez egy nagyon érdekes dolog, és gondolkoztam ezen, hogy ezt hogy lehet elmondani, hogy a korall a producer, és az alga a zenész, vagy fordítva, vagy ki az, aki futtat kit, vagy ki az, aki kizsákmányol, vagy ilyen egyenlő partnerségben
hát,
vannak.
Érdekes, mert ugye Julie egy-két interjúban például úgy is fogalmaztam meg, hogy ez olyan, mint egy ilyen adok-kapok, ilyen házasság, és akkor ki mikor hagy el kit, amikor már nem kapom meg azt, amit szeretem, meg ilyen dolgokat is mondod.
Hát
de
igen,
igen, ez
hogy,
egy kemény
duó. Nem is lehet tudni, sokan azt mondják, hogy mivel a korall az ugye állat, és az alga meg növény, hogy itt esetleg olyan, mint egy ilyen, mint ahogy mi házi állatot tartunk, úgy tartja a korall az algát. De hogy az a lényeg, hogy ezek a korall zátonyok, ezek a tengereknek az 1%-át foglalják el, viszont a tengerben élő fajok negyedének, ha nem is adnak otthon, de a tengerben élő fajok negyede tőlük függ. Uh-huh. Iszonyatos, óriási hatása van ezeknek a nagyon apró állatkáknak, amik hát nagyobb ilyen formációkat építenek, mint amiket ember valaha alkotott. Tehát, hogy kínai nagyfal, köszönjük szépen, gízai piramisok.
Futottak
köszönjük,
még?
Igen. A nagy korallzátony, csak hogyha ezt így magunk elé akarjuk képzelni, az olyan hosszan húzódik Ausztrália partja mellett, mint mondjuk azt hiszem, hogy Olaszország.
Igen, 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 ezt a ez, méret, ez valahogy óriási. Úgy fog össze, egy hihetetlen is. Az érdekes egyébként, hogy még mindig ugye arról beszélünk, hogy az ökoszisztéma és ugye a tengerének egy negyedével van kapcsolatban a korallzátony. És ami viszont nekem még ennél is jobban emelte a tétet, hogy gyakran erre még mindig sokan így vonogatnak a vállukat, hogy tenger messze van, hát mi itt vagyunk ebbe a kis Kárpát-medencékben, hát nincs itt tenger, hát ez hol érint ez engem, hogyha lehet, hogy még a klímaváltozásra is hatása van, jó, de az is majd biztos a partszakaszokon jobban érint az embereket, na, de nem. Mert ugye itt az izgalmas dolog, hogy ezzel a párhuzam az is összefügg, hogy egyébként ettől az ökoszisztémától, amit a korallzátonyok biztosítanak ebben a hihetetlenül táplálék szegény környezetben, ahogy te is mondtad, tényleg paradicsommal változtatnak egy sivatagot, a számítások szerint 1 milliárd ember függ ettől az ökoszisztémától, közvetetten vagy közvetlenül. A megélhetése, a táplálékok, a klíma, tehát hogy ez nagyon-nagyon sok emberre van igazából hatása, még akkor is, hogyha esetleg mi itt most Magyarországon ezt nem érezzük, sokkal nagyobb a tét, mint amilyenek elsőre tűnik.
Azt is elmondja tök világosan a Julie Berwald, hogy ezt tulajdonképpen a korallzátonyt fölfoghatjuk úgy is, amúgy mint egy ilyen ökológiai szolgáltatást. Például a mexikói öbölben a korallzátonyok fölfogják a viharoknak az erejét, uh-huh. Ugye az nem jut el a partra, és nem rombolja ott szét a partvidéket.
Igen, a cancuni hoteleket megvédi.
És egyébként itt ér össze, nem tudom, ez az emberiség, meg az emberiség megélhetése, meg a korallok sorsa dolog, hogy a korallokra leselkedő legnagyobb veszély most az a klímaváltozás. Viszonylag könnyen azt hiszem, hogy el lehet tüntetni a korallokat a föld színéről azzal, hogyha a tenger víz hőmérsékletét néhány fokkal megemeljük. Uh-huh. Nagyon érdekes kísérleteket lehet például ebben a könyvben olvasni, hogy 100 évvel ezelőtt, amikor még tényleg ez a téma sehol nem volt, voltak már tudósok, akik azzal próbálkoztak, hogy persze az érdekelte őket, hogy milyen életfeltételek között élnek a korallok, de hogy lehet olyat teremteni számukra, ami káros, tehát hogy lehet őket tönkretenni, vagy mi az a környezet, amiben már nem tudnak megélni. És azzal, hogy hosszú távon 2 fokkal megemelték annak a víznek a hőmérsékletét, amiben ez a korall volt, a korall kinyírodott. Az a epic duó, az, amiről beszéltünk, a korall és az alga partnersége, az valahogy válással végződött, az alga vagy eltávozott, vagy kilökődött a korallnak a szervezetéből, a korall az kifehéredett, senyvedett, és egy idő után elpusztult. Ez nem egy visszafordíthatatlan folyamat, de azt is mutatja, hogy mi emberek itt, mint a 8 milliárdan, napi hatással vagyunk arra, hogy a korallzátonyok most akkor életben maradnak, vagy sem.
Amint mondtál, hogy ez nem egy visszafordíthatatlan folyamat, ez az, ami a könyvnek is az egyik indítása, talán az első vagy második fejezet az, hogy Julie ellátogat egy konferenciára, ahol különféle megoldásokról hall. Arra vonatkozom, hogy hogyan lehetne megmenteni ezeket a korallzátonyokat. És az a rész nekem még szintén nagyon érdekes volt, és ez valami, ami egy folyamatosan alakuló történet. Tehát ennek az történetnek nincsen vége. Van olyan is, hogy mint emberiség mi egyébként a klímaváltozás erősítésével ugye romboljuk a bolygót, de közben vannak olyan csoportok, akik próbálják megmenteni ezeket a korallokat, szóval ezek így nem feltétlenül egymásnak feszülnek, hanem egymás mellett futó dolgok. De hogy ezek a technológiák, amikről Julie említést tesz, ezek némelyik engem így megint csak teljesen lenyűgözött, ezt talán lehet, hogy ti is hallgatok, de te, Marci, mindenképpen tudod, hogy ezek az ilyen skifi dolgok, ezek nekem mindig nagyon megmozgatják a fantáziámat, és némelyik ötlet az egészen elképesztő volt. Tehát például volt szó erről az ausztrál ötletről, amiatt, hogy az ausztráliai nagy korallzátonynak a megmentésére számtalan kísérlet születik, és akkor volt egy olyan dolog, hogy akkor most ilyen felhő képzést igyekeznek elérni a korallzátonyok fölött, hogy akkor ezzel is a páratartalom a tenger fölött meg tudjon változni.
Hát... Az a sztori, hogy a klímaváltozás miatt kifehérednek ezek az átonyok, mert nem bírják olyan hőstresszbe kerülnek.
Ez nem megint olyan szép, hihetetlen, nem, hogy a színe kiveszik, és hogy
hát azért, mert az alga lelép,
hát
és az
tudom,
adja a színét.
Csak milyen költői, és ez hát, a könyv is elég költői egyébként.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Csinálják, hogyha jól emlékszem, ezzel a megmentési technológiával, vagy az az ötlet, hogy ilyen aeroszolosítják a tenger vizét, és ezzel ilyen kis felhőket képeznek a korallzátony fölött, ami arra az időre, amire ez a hőstressz éri a korallt, tehát ezek az apró pici sós tengervíz cseppek visszatükrözik a napfényt, és alatta ezek alatt, a felhők alatt egy kicsit hidegebb lesz a tenger.
És tehát
egy kicsit árnyékolja ott a korallokat, és így ezt a nagy mértékű pusztítást tulajdonképpen hát lehet késletetni talán, vagy akár meg is állítani. Tehát ez a fajta korallfehéredés, ez jelenti most a legnagyobb problémát a korallok számára. De amiért én szeretem ezt a könyvet, hogy ez nem egy gyászjelentés. Tehát nem arról szól, hogy itt most pusztul a világ, és akkor jaj, de szörnyű, omlanak le körülöttünk a dolgok, hanem arról is szól, azokról az emberekről, azokról a hősökről, akik ez ellen nem csak próbálnak, hanem akarnak, és tesznek is ez ellen. És arról is szól egyébként egy kicsit, hogy ez a korallfehéredés, mert nagyon látványos, tehát sokkal látványosabb a felvételekről lehet, mint a színes korallok, mert az egybe ott minden nagy fehérré változik, aztán utána úgy néz ki, mint egy háborús övezet, tehát ahogy az egész korall összeomlik, meg ott ellepi a...
Ilyen törmelék, tényleg nagyon nagyon.
Hogyha néztek erről felvételeket, hát borzalmasan néz ki, tényleg olyan, mint egy háborús övezetbe nézne be az ember, de hogy vannak a korallok között nagy túlélők, és hogy vannak kifejezetten olyan tudósok, akik próbálják megtalálni azokat a korallokat, amik ezt a hőstresszt igazából hát jobban viselik. Tehát azért az evolúció itt munkába van, tehát vannak olyan példányok.
Nem adja fel olyan könnyen.
Igen, de azért, tehát hogyha ez a hőmérséklet növekedés viszont egybe mindenhol beüt, akkor nem lesz esélyese azoknak se túlélni, amik viszont jobban kibírják ezt a megemelkedett hőmérsékletet. Úgyhogy itt ebben jól jön az emberi segítség, és merülhetünk egyébként Indonéziában a szerzővel, ahol meg olyan tudatos tudósokkal...
Korallkertészkedés.
Korallkertészek munkáját mutatja be, akik egyébként a helyi erőkkel együttműködve próbálják újra telepíteni ezeket az egész nagy, hatalmas korallzátonyokat, amik ott mentek a levesbe.
Amire még szeretnék rákapcsolódni, az a túlélés kifejezés, amit használtál, hogy vannak a korallok között is túlélők, és mi emberek próbálunk segíteni, és rengeteg izgalmas példa, és nagyon inspiráló sztori van a könyvben azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbálnak ezek a szakemberek segíteni a koralloknak túlélni. És ennek a könyvnek azért van egy altörténete is, ami Julie és a lánya között húzódik, ugyanis a lánya különböző mentális egészségügyi problémákkal küzdött, és érdekes, mert ez is valahogy egy ilyen nagyon szép analógiája ennek az egésznek, hogy a koralloknak, akik gyönyörűek, értékesek, törékenyek, szüksége van segítségre, és mi is ilyenek lehetünk, mi is ilyenek vagyunk, ugye a mi lelkünk is gyönyörű, törékeny, és szüksége van segítségre. Úgyhogy Julie az ő történetei és az ő történetmesélési módszer, ez nagyon felemelő, nagyon reményteljes, de realista is. Úgyhogy, hogyha szeretnétek tényleg egyrészt betekintést nyerni egy láthatatlannak tűnő világba, és egyszerre kicsit ezzel mélyre merülve magatokba is tekinteni, akkor mindenképpen gyertek a Brainbarra, és hallgassátok meg Julit élőben.
Még kaphatók a kedvezményes jegyek a szeptemberi Brain Bar Fesztiválra. Ha pedig tanár vagy diák vagy, látogass el a brainbar.com-ra, és csap le mielőbb az ingyen jegyedre.
Én most egy olyan könyvet hoztam neked, Marci, amit öröm lapozgatni. Én legalábbis mindenképpen nagyon élveztem, ugyanis ez a könyv nem más, mint a nagy Lego könyv jubileumi kiadás. Itt tulajdonképpen az író nem is talán nem is annyira fontos, de azért említsük meg mindenképpen, Daniel Lipkowitz, aki mondhatni egy Lego enciklopédiát készített nekünk, benne van a Lego története, egy csomó minden arra egyébként, hogyan készül a gyártás, az egész rendszer, ami alapján kidolgozza a Lego csapat a különböző ötleteket, és hát benne van az összes Lego set, ami a kiadás pillanatában elérhető volt, szépen gyönyörűen felsorolva, úgyhogy nekem kicsit olyan, hogy egy ilyen időutazás, így visszament egy picit a, nem is tudom, gyerekkoromban, amikor még többet legóztam, és azért hoztuk nektek ezt a könyvet, kedves hallgatók, amit fontos az elején megemlítenem, miatt teljesen elragadna a Lego láz, ugyanis abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szintén érkezik a Legótól valaki a Brain Bar színpadára, aki nem más, mint Johnny Carstrup, és ő pedig a Lego Ideas nevezetű csoportnak, ami a Legón belül talán egyik legizgalmasabb osztály, ő a vezetője. Ugyanis a Lego Ideas, és most szerintem át is adom neked, Marcia, szót, mivel foglalkozik?
Ezt én is egyébként mostanában tudtam meg azzal, hogy elkezdtünk beszélgetni a Legóval, és elkezdtük ezt a témát feldolgozni, hogy ugye a Lego az egy most már egy ilyen, hogy szokták ezt mondani, hogy ilyen fan-made, vagy ilyen, nem is tudom. Szóval tulajdonképpen rájöttek, hogy itt a legnagyobb erőforrása a Legónak a legózók, akik mindenféle szuper dolgot csinálnak már a meglévő szetteknek a, vagy elemeknek az átépítésével, és hogy be lehet küldeni, ugye, ide a saját szettedet, a saját, nem tudom, Dracula várkastélyodat, vagy amit most legutóbb láttam, hogy ilyen jazz bandát, és akkor a Legó meg is szavaztatja talán ott a közön, és akkor a legsikeresebb dolgokat azt meg egyébként a Lego kiadja, megcsinálja.
Így van, legyártja, letesztel, és az izgalmas, hogyha valakinek az ötlete megvalósul, akkor egyébként ebben a folyamatban ugye a készítőt is bevonják. Tehát, hogy tényleg ez szerintem minden Lego rajongónak a legnagyobb álma.
Társszerző lehet, igen.
Pontosan, ami hihetetlen, egyrészt nyilván nagyon izgalmas ilyen cég policy, hogy egy ilyen szinten megnyitják úgymond a kapukat, és lehetővé teszik azt, hogy alkossanak a rajongók, és alkossanak a legózók. Másrészt pedig szerintem gyönyörűen így rimmel arra is, hogy egyébként mi az egész legózásnak a filozófiája. Viszont mielőtt ebben még belemerülnék, muszáj megkérdezni, Marci, te legózós voltál, vagy legózós vagy? Mi a te legósztorid?
Hát én nagyon-nagyon sokat legóztam gyerekkoromban. Volt egyszer egy olyan, hát valami statiszta féle meló, amiben úgy próbáltak becsábítani, hogy akkor én azért majd kapok pénzt, és akkor abból vehetek Legót. És ugyan jobban féltem a szerepléstől, mint amennyire szerettem volna Legót venni abból a pénzből, amit kaphattam, de hogy mik voltak a motivációs, mivel lehetett engem megmozgatni gyerekkoromban, biztos, hogy azzal, hogy Legót kapok. Rengeteg Legón volt, nagyon szerettem, iszonyatos Lego nosztalgiám van még a mai napig is. A Lego egy csodálatos dolog, nem lehet, nem tudom, vagy én biztos nem tudok nem elérzékenyülve beszélni a Legóról, és egyébként ez a könyv egy csomó olyan új infót adott nekem, mivel a Legóval gyerekkorodban találkozó, tehát olyan magától értetődő, nem kezdesz el gondolkodni, hogy ez most honnan jött, miféle dolog, de például a Lego Story, az nekem egy nagyon-nagyon fontos kiegészítője volt ennek az egésznek, hogy egyrészt fogalmasabb volt, te tudod, mit jelent a Lego?
Hát most már a könyv miatt meg kellett tanulni.
Lego név az azt jelenti, hogy legot, vagyis dánul játsz jól. Ez fogalmam sem volt, de mert jó hangzik, nem Lego? Hát most nem gondolkozom a nyelvi jelentésen.
És ilyen nyelv független is, könnyű kimondani.
Tehát még nem fókuszcsoport osszák le 100 évvel ezelőtt Dániában.
Milyen igaz, tényleg.
És tehát szóval a sztori az, hogy ez az egész egy családi asztalos műhelyből indult, és hogy tehát ez a vállalkozás története is nagyon érdekes, mert ez a Ole Kirk Christiansen nevű asztalos csóka, tehát ez egy ilyen meg nem énekelt hőse, hogy így mondjam, a vállalkozóknak. Özvegy fickó, négy fiúgyerekkel, tehát azért az kemény lehetett négy fiúgyereket fölnevelni ott az asztalos műhelyben, kétszer leégett a műhelye, tehát hogy hányszor állt talpra, és akkor elindította a vállalkozását, ilyen, hát ilyen kb. Mint a, nem tudom, emlékszik-e bárki ezekre a csatogós lepkére, kb. Ilyen szintű ilyen fajátékokkal, tehát ilyen kacsára, amit így a gyerekek tudtak húzni maguk után, mert kerék volt rá szerelve, meg ilyen jojókkal, meg én nem is tudom, aztán ilyen
figurákat is ugye elkezdett gyártani ezekhez.
Innen átállt a Legóra. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a második világháború után az első között vásárolt Angliából nagyon-nagyon sok pénzért egy ilyen fröccsöntő gépet. Fölismerte ezt a lehetőséget, és akkor ezek
és
a
műanyagnak a fontosságát.
Van, igen, hogy van egy nagy váltás benne.
Paradigmaváltás, ez nagyon izgalmas egyébként.
Hogy az egyedi fa játékokról, mert azt ugye mégiscsak valahogy oké, hogy gépekkel, de azt valahogy mégiscsak kézzel
festés
kellett.
Festés például.
Igen, dolgozni rajta egy csomót, átért egy tömeggyártott műanyag kockákat gyártó vállalkozásra.
Ford nagyon büszke lenne.
Na, ez az nagyon érdekes, hogy én például annyira nem szeretem a műanyagot, meg a műanyagnak van egy ilyen eldobható érzése. De hogy itt ez az egész Lego filozófia megfordítja a műanyagot, és tulajdonképpen a tartóságnak egyfajta, hát ilyen...
Szinonimája mindenképpen.
Abszolút. Ezt a könyvből tudtam meg, hogy 1958 óta azonos paraméterekkel gyártják a Lego elemeket. Tehát ha te vettél 58-ba egy elemet, meg vettél tegnap egy elemet, azok gond nélkül összeillenek. Tehát egy ilyen ennyire
tartós,
változó világban, vagy három generáció alatt ez a 2x4-es kockája a Legónak, amivel szabadalmaztatták, hát ez az állandóságnak egy óriási szimbóluma lett.
Teljesen, ez nagyon izgalmas, hogy ezt meséled. Szerintem a Lego készletek, és amióta teg a Lego bekerült a háztartásokba, és nehéz lenne, és remélhetőleg én azt kívánom, hogy minden családnak legyen legalább egy Lego szettje. Én ez lenne a minden gyermeknek, ezt kívánom.
Ja, de bocs, de hogy én itt most ömlengtem a Legóról, de hogy azt nem kérdeztem meg, hogy te legóztál.
Na, de most jön a sztori, ne aggódj, mert ezzel akartam átvezetni. Ugyanis az, hogy tényleg azt kívánom, hogy minden családnak legyen Lego szettje, ugyanis nálunk otthon is megvan a család Lego szettje. A család Lego szettje egy fehér dobozban lakik, és egészen attól kezdve, hogy a bátyáim megkapták az első Lego szettjüket, egészen most rájuk, hogy az unokahúgaim játszanak a Legóval meg a Duplóval. Ez a Lego szett alapjában véve ugyanaz. Nyilván egy-két dolog elveszett, meg letört a keze a figurának, a kalóz szettünkből, meg mindenféle ilyesmi, de hogy összekombinálódott, meg egy-két dolog, szerintem egy-két, nem tudom, szomszéd kutyába végezte, vagy valami ilyesmit, hogy megette valaki, vagy ilyenek, de hogy, és természetesen nem esett baj a kutyának, kedves hallgatók, ne aggódjanak, de hogy minden esetre ez a Lego, ez öröklődik, ez a család történetének a része.
Ja, mint az étkészlet régen,
így van,
vagy
így van. Hát, és az egyik bátyám ráadásul nagyon vicces volt, ami még így emlékszem, picit ilyen vicces összeszólalkozás is volt, mert ő már egy korán elkezdte mondani, hogy majd ő szeretné a Lego szettet elvinni a saját gyerekére. És akkor mondom, hogy hát azért erről mi beszélnünk kell, na, mert hogy azért mégis csak az közös Lego szett, és abban egyeztük meg, hogy az édesanyámnál van. És akkor ezért ott lakik a Lego, és ezért oda lehet menni. És,
el lehet zarándokolni a fehér dobozhoz.
Így van, úgyhogy én óriási legózó voltam én is, de remekül látszott azt, és én nagyon sokat beszélek a családomról, mert ez egy ilyen nagyon érdekes, ilyen szociológiai példája csomó mindennek, hogy ki hogyan játszik a Legóval. Óriási eltörések voltak, a legidősebb testvérem az mindent a szabályok szerint csinált, akkor volt a középső testvérem, aki ilyen nagyon kreatív, mindent is szétszedett, és új dolgokat
kreált. Ja, tényleg, hogy hányféle legózó van, mert valaki azt szereti, hogy nézi a tervet, megcsinálja, és pontosan. Akkor kiteszi a polcra a tűzoltóautót, vagy
A város volt a nagy issú, hogy a város, és akkor a Szabolcs tesó mindig azt csinált, hogy hát a városban mindenki tökéletesnek kell működnie, meg minden ilyesmi. Én azon gondolkoztam, hogy a város élete hogy zajlik, és hogy hát ott mindig ugye ilyen nagy, mit tudom én, valami katasztrófa történik, hogy ki elég valami, vagy elrabolnak, vagy, tehát hogy mindig valami sztori
konfliktus,
volt.
Igen.
Konfliktusok voltak, amiket meg kellett oldani, és a város összefog, és akkor valami pozitív sztori jön ki belőle, és aztán a Domi tesómmal, amik különböző szintekre emeltük, mert a Legót arra használtuk, hogy ez egy ilyen űrjáró autót építettem át valamiből, meg volt az űr űrjáró kalózhajónk, ugye, és akkor azzal ilyen különböző világokba utaztunk. Idősebb tesóm, kicsit ki volt akadva, vagy már megint elloptuk a nem tudom milyen kiegészítőt ahhoz, hogy valami idióta kocsit építsünk. Mindenki máshogy legózott, de ami fontos, hogy a szüleim is legóztak velünk. Tehát, hogy az egész családunk legózott egyszerre, tehát nem csak arról volt szó, hogy akkor tudod, ott a gyerekek ott el vannak, és akkor próbáljuk elfolytani a káromkodást, amikor rálépünk a Lego figurára, amit széjjel hagytak, hanem ez
hanem igazi családi dolog.
Teljesen.
Szerintem az a rejtett ilyen összetevő a Legónak, ami nincs benne a dobozban, ezek a történetek, amik összeállnak belőle. Az is, hogy mit tudom, még kigyullad a városba valami, de az is, hogy egyébként a család összegyűlik, és akkor együtt, vagy elmagyarázzátok, vagy ott meséltek, vagy ott, tehát hogy azok a figurák ott, amik kijönnek a dobozból, azok ott rögtön akcióba lendülnek, rögtön hozzá kell költeni valamit, hogy ott miért történik.
Igen, meg ez a kombinációk végtelen verziója.
Ó, nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert van a könyvben is egy idézet.
Imádom, hogy izgatott vagy egyébként, Laci, nagyon rég nem volt, hogy én izgatottak egy ilyen könyv, hogy a Lego, Lego.
Azt mondta a Lego elnöke, és persze ez egy egyszerű matek, csak azért még mindig érdemes rácsodálkozni, hogy 6 darab azonos 2x4-es elemből több mint 915 millió kombináció állítható össze. Tehát nyilván exponenciálisan növekszik, ahogy rakod össze, de hogy ez a, nem tudom, hogy a végtelen az mekkora, de ez elég közel állhat a végtelenhez, hogyha ezt egy doboznyi legóval képzeled el, hogy abból hányféle űrkalózhajót vagy város lehet összeállítani, és hogyha ezeket a különböző előre megvett szetteket még vegyíted, és akkor meg végképp egy ilyen teljesen szürreális világba találhatod magadat, ami viszont amúgy a gyerekeknek meg a természetes élettere. Tehát ott mi lehetne az űrbe kalóz, vagy a nem tudom, űrhajós a
város, mindenhol, bármi lehetséges. Ami érdekes egyébként, mert ugye, hogy elkezdtek egyre jobban kijönni a különböző szettek, azért úgy picit az úgy lekorlátozta, úgymond ezt a világot. Egy csomó szempont, hogy az ember megveszi, akkor arra gondolt, hogy hú, hát akkor ez most a Star Wars szett, és nem fogok hazudni, kedves hallgatók. Ahogy megláttam a 2002-ben kijött birodalmi csillagrombolót ebben a könyvben, akkor azon gondolkoztam, hogy hát lehet, hogy akkor most így a következő fizetésemből mégiscsak így félre kéne tenni erre.
Egy csillagrombolóra gyűjtök.
Igen, és így én egy csillagrombolóra gyűjtök, én ezt így, nem mintha most is szükségem lenne rá feltétlenül, de hát, hogy annyira gyönyörű volt, és akkor a lényeg, hogy egyik szomszédunknak meg volt a halálcsillag, na és azt összerakni. Az az érdekes ebben, hogy még hogyha ilyen szettek és sztorik, és ugye a Lego, tényleg most már Lego videójáték, Lego Minecraft, Lego film, tehát hogy már ilyen...
Ez láttad a Lego filmet?
Én Lego filmet nem láttam, képzeld.
Na képzeld, hogy én meg pont ezen gondolkoztam, hogy ez biztos valamilyen ilyen kellemetlen dolog lesz, és inkább nem akarok szembesülni vele, és azt kell mondanom, hogy a Lego Movie, meg a Lego Batman film is mind a kettő iszonyatosan vicces, jó pofa, jó humorú dolog. Nagyon-nagyon jó.
Na, hát akkor nagyon, ezt felkeraknom a
nagyon-nagyon jó, és annyi legós ilyen belső poén van bennük, hogy amiről tényleg azt gondolod, hogy ez egy újabb rókabőr, vagy a márkának valami újabb ilyen terekbe való ilyen teljesen felesleges... Igen, teljesen felesleges kiterjesztése, nem az, úgyhogy sajnálom, tehát próbál az ember fogást találni, hogy lehet ezt a gyönyörű Lego utópiát kikezdeni. Én igazából feladtam, nem is szeretném tovább kapargatni ezt a dolgot. Nekem ez megmarad egy ilyen csodálatos világnak, ahol minden tüzet eloltanak a városba, és minden halálcsillagra jut egy csillagromboló.
Így van. Említetted ezt a kacsát, ami az egyik első játék volt, amit
igen,
az
alapító. Az a fajáték.
Az a fajáték, a kacsa. És a Legónak ugye nem csak játék szempontjából van nagy fontossága, hanem oktatás szempontjából is óriási szerepe van, kreativitás fejlesztés szempontjából, kutatás szempontjából, programozás szempontjából, tehát a Lego robotika programja, azok is hihetetlenül érdekesek, egészen attól, hogy robotkar tudsz építeni Legóból, és mindenféle ilyesmi, és hogy a kacsára visszakapcsolódjak, egyszer részt vettem egy ilyen tréningen, ahol Lego kacsát adtak először, tehát adtak aztán 6 vagy 7 elemből álló kis zacskót, amiből egy kacsát kellett összerakni. És ezt utólag megtudtam, hogy ez a Legónak ez egy ilyen kifejeztett ilyen tréning, kreatív tréning metodológiái is vannak, és az egésznek a lényege, hogy rámutassanak a gondolkozásbeli különbségekre.
De hogy nincs tervrajz hozzá, hanem olyan kacsát raksz össze azokból az elemekből, amit Igen. Amit csak szeretnél, vagy ahogy egy kacsát elgondolsz.
Ahogy elgondolok, és emlékszem, hogy mi hárman voltunk egy ilyen kis csoportban, és az volt konkrétan, hogy ketten ugyanúgy csinálták, és én meg teljesen máshogy raktam össze a kacsát. Tehát, hogy, és akkor picit úgy meg is voltam zavarva, hogy úgy mondom, hát ez nem így kellett volna, vagy ez így hogy van. És akkor itt jött egy újabb felismerés, amit csomószor ugye, nem tudom, belekerülünk felnőttként, ugye rendszerekbe, kezdünk munkába járni, mindennek megvan a maga rendje, a rendelt ideje, lalalala, és a Lego tréning, vagy a Lego játékkal végzett tréning igyekezett emlékeztetni arra egyébként, hogy ugye nagyon-nagyon hasznos lehet ez a másfajta logika, és teljesen okés, amúgy ami gyerekként is így volt, még akkor is, ha van, aki szerette követni a szabályokat, teljesen rendben van máshogy csinálni valamit. Attól még ugyanúgy építesz. És megint ugye az is fontos, hogy hát lányok, fiúk, mindenki egyszerre csinálhatja ezt, tehát nincs ebbe se egy ilyen típusú limit, hogy akkor most csak a fiúknak van, vagy csak a lányoknak van. A Lego az pont egy olyan dolog, amit mindenki imád és élvez, beleértve minket is. Ez vagy nagyon izgalmas felismerés volt, hogy még mindig ezt a kacsát, ezt az első kacsát például használják arra, hogy emlékeztessenek minket arra, hogy milyen is gyerekként alkotni.
Elolvastam ezt a könyvet, és ha nem is szaladtam, mert volt pár más dolgom is, de azért néhány nap után eljutottam egy Lego boltba, mert úgy voltam vele, hogy nagyon rég jártam ott, és muszáj körülnézni. Egyébként egy rendőr és egy tűzoltó autóval távoztam, de szóval nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen szettek vannak, meg minden, és már abszolút nem vágom azokat az ilyen franchise-okat, amiből
Lego... Én a Bionicle-nél elakadtam.
Igen, valahol, meg, de még a Ninjago-t még tudom, de vannak most már olyanok, amiket egyáltalán nem értek. Na mindegy, csak elgondolkoztam azon, hogy milyen erős egyébként a Lego, vagy lehet, hogy ez csak fajta ilyen generációs ilyen lesajnálás, hogy a mai gyerekek azok biztos majd csomó hülyeséggel játszanak, de hogy nagyon megy közbe. Tehát, hogy egy másik könyv jutott erről eszembe, beszélgettünk az Analóg bosszúja című David Sachs könyvről, ami arról szól, hogy ez a fajta tárgy logika, ez...
Gyűjtésszenvedély.
A gyűjtőszenvedély, a dizájnnak a jelentősége, ez visszatér az életünkbe. A kézzelfogható dolgokhoz nagyon-nagyon ragaszkodunk, ahogy a családi Lego szettetekhez is például így ragaszkodtok. Tehát, hogy az a fajta élmény, és azért is vettem meg ezt a rendőr meg tűzoltó autót, hogy kipróbáljam, hogy még mindig ugyanakkor a poén összepattintani két elemet. Kicsit megfakul, de amúgy igen. És azt gondolom, hogy ez olyan dolog, ami valami emberi közös nyelv, tehát ami nem fog igazából az idő. Az, hogy darabokból összerakni valamit, úgy, hogy használod hozzá a kezedet, az agyadat is, hogy az elemek a helyükön legyenek, aztán persze szétbontod és csinálsz belőle tök más, ez egy másik dolog, az szerintem egy ilyen örök emberi állandó.
Erről, amit mondtál, egy idézet jut az eszembe, amit a könyvolvasással közben vagy nagyon erősen előjött, és ez pedig George Bernard Shaw, aki egy Nobel-díjas ír drámaíró, ő neki tulajdonítják azt az idézetet, hogy nem azért hagyjuk abba a játékot, mert megöregszünk, hanem azért öregszünk meg, mert abba hagyjuk a játékot.
Ez volt a Könyvpárbaj, amiben Julie Berwald, Life on the Rocks és a Lego könyv című könyvekről beszélgettünk. Olvastál egy könyvet, amit szerinted mindenkinek ismernie kéne? Rakd ki sztoriba Instagramon, tegeld a Brainbart, és mi tovább osztjuk a kedvencedet.
A műsor a Béton partnere.